Következő előadásra felkérném Kaposi Zoltán közgazdász professzort, a Pécsi Tudományegyetem oktatóját. Növekedés és válság, a bankok a 20. század első felében című előadására. Egyben jelezni szeretném, hogy ha már rám hárult a szekció levezetésének az ódiuma, tisztelettel kérem előadóinkat, ne tekintsék személyük ellen irányuló zaklatásnak, ha az idő múlását majd esetleg egyre határozottabb formában értésükre adom. Köszönöm szépen, professzor úr, parancsolj!
Fenyegetés tudomásul vettem részemről. Tisztelt hölgyeim és uraim! Elnök úr már beharangozta azt, amivel talán kicsit a tematika is bővül. Amikor a programot nézegettem, meg a felkérést megkaptam, akkor pont azt találgattam, hogy hogyan lehet itt egymásra építkezni nagyjából, hogy Kövér tanár úr mit fog elmondani és mit nem fog elmondani. Na most egy láthatatlanban persze mindig nehézkes, de hát azért az ember próbálkozik valamiképpen. Amit itt látnak képet, az egy olyan intézményt ábrázol, ami azt gondolom, hogy mostanság, amikor a kétszintű bankrendszer 25 éves évfordulója vagyunk, akkor talán azért mégiscsak egész Európára, egyben az egész világgazdaságra egy meghatározó jelenség. Az az épület építése, amely gyakorlatilag a 17. század vége óta az egész európai bankrendszerben azért meghatározó szerepet játszott, és így természetesen Közép-Európára is nagy hatással volt. Tettem ide egy ábrát, ha nem teljesen szögletes, az azért van, mert a Királyi Magyar Vasút, amikor jöttem, az kicsit döcögött, de próbáltam úgy nagyjából azért elrendezni, hogy úgy lehessen látni. Arra próbálnék utalni vele, hogyha bankról, banktörténetről, bankok 20. század első felében szóló szerepéről van szó, akkor önmagában milyen fajta viszonyrendszerben lehet, vagy szokták ezt vizsgálni mindenfajta népek, hozzáértők, szakértők és egyebek. Azt a négy alapszempontot tettem fel ide, amely azt gondolom, hogy akár a Közép-Európa, akár a nyugat-európai vagy a tengeren túli bankok működése, tehát a klasszikus piacgazdasági keretek között működő bankok működése szempontjából azért mégiscsak fontos. Az egyik az nyilván az államnak a szerepe, az állam és a bank kapcsolata. Tudjuk, hogy ez egyrészt a finanszírozás, másrészt a törvényi szabályozás, adott esetben törvények nagyon gyors megváltoztatása révén bizonyos időszakokban igen-igen gyorsan változhatott. Aztán a bal alsóban lehet látni azt a körülményt, ami természetesen azért minden egyes ország bank életére nagy hatással lehet. Gondoljunk arra, hogy a 19. században a liberális gazdaságpolitika kiterjeszkedése, a tengeren túli területek bekapcsolása, az európai központú világgazdaság létrejötte, és a 20. század, vagy akár a mai időkben is milyen nagy hatást gyakorolhat, hogyha mondjuk egy nagy bank, mondjuk egy Lehman Brothers éppen csődbe megy, vagy adott esetben mondjuk Bécsben mondjuk egy kreditánstál súlyos veszteséget szenved a világgazdasági válság korszakában, ismerjük ennek az azonnali hatásait. A harmadik nyilván az, hogy a bankoknak azért természetesen a hazai gazdaság működését valahol biztosítani kell. Itt nyilván több oldalról jelenhetnek meg ezek az igények, nyilván a bank oldaláról is, és önmagában a gazdasági vállalkozások szempontjából. A negyedik pedig az, amivel mi is mindig közelítünk egy pénzintézményhez, már akkor, amikor a küszöböt átlépjük, és önmagában is mindig vannak nekünk olyan fajta társadalmi elvárásaink, ahol azok a remények jelennek meg, hogy valamiképpen ez egy olyan fajta szolgáltató üzem, amelyre hosszú távon azért mégiscsak lehet számítani. És az egész rendszerben, középen, a mi témánk szempontjából középen ott áll önmagával a bank, akinek meg megint vannak önálló szempontjai. Ennek a banknak van tulajdonosa, család, részvénytársaság, akárki. Annak vannak elvárásai, profitot kell termelni mondjuk. Vagy ha filantróp az intézet, mint ahogy előbb itt hallhatták, akkor természetesen másfajta elvárások kapcsolódnak a bankon belül is ehhez a rendszerhez. Magyarul azt akarom mondani, hogy ebben a nagy modellben az a középső az legalább annyira fontos, mint az, hogy mások milyen fajta szempontok alapján közelednek ehhez. Magyarul akkor, amikor különböző időkben különbözőképpen szemléljük vagy magyarázzuk az egyes bankoknak a jelentőségét, akkor nyilván azt kell látni, hogy ez egy nagyon bonyolult viszonyrendszer. Ez most túlságosan vulgarizált, leegyszerűsített, ennél sokkal-sokkal bonyolultabb, de akkor rettenetes folyamatábrát kellett volna rajzolnom. Szoktunk ilyet csinálni, csak az nehezen átlátható. Szóval azt akarom mondani, hogy ebben a viszonyrendszerben akkor én most innentől kezdve azt fogom megnézni, hogy az a zöld, az a közepe, az hogyan változott, hogyan működött itt a 20. század első felében. Na most, amelyik korszakról beszélek, az alapvetően tudom, hogy sokfajta definitív nehézség van, az a piacgazdaság korszaka. Tehát az a korszak, amely a 18. században jogi intézményeit, gazdasági intézményeit követően, jogi intézményt illetően elkezdett létrejönni, és igazából ott a 19. század közepe felé jött létre alapvetően nyugat-európai területeken. Négy olyan alap szempontot, alap motívumot említenék meg, ami a banktörténet szempontjából, egyáltalán az egész modern pénzügyi intézményrendszer szempontjából azért mégiscsak meghatározó volt. Az első bevezető kép is erre utalt, tehát az egyik a 17. század végén az angol bank, tehát az első jelentős jegybank kialakulása. Ennek igazából hosszú távú jelentőség abban lesz, hogy másolni fogják. Tehát nem mi találjuk fel önmagában majd a jegybankot, meg nem erre szoktak feltalálni ilyen intézményeket, hanem általában át szokták venni, van, hogy az alapszabályát, van, hogy a belső rendszerét, kormányzó tanács és a többi, szóval általában ezek a nyugati modellek szoktak erre felé eljönni. A másik az a szabadság. Az a szabadság, hiszen ne felejtsük el, a 19. század az a szabadság korszaka ilyen szempontból. Abban a korszakban ez egy nagyon pontos fogalom volt arra felé. És hát az, hogy kereskedelmi bankokat szabadon lehet alapítani, akármilyen pénzintézményt relatíve szabadon lehet létrehozni, ez természetesen egy nagyon fontos alakító eleme volt a 19. századi nyugat-európai pénzügyi intézményrendszernek. A harmadik az a stabilitást biztosító aranystandard rendszer, mégpedig itt alapvetően arról van szó, hogy az az aranypénzrendszer, amit Angliában a 18. század utolsó harmadában, aztán később itt az alsó sorokban olvashatnak egy-két dátumot, de ezt úgy is tudják nézni, nem is. Szóval, hogy később ezt sokan lemásolták, és mindenhol ezt próbálták bevezetni, szóval ennek azért hosszú távon igen pontos stabilizációs szerepe volt. És a negyedik pedig a banktörvény, az angol banktörvény, ami megint csak másolt jelenségé fog válni a későbbiekben. 1844-ben Angliában hozták ezt létre. Hát ez is hosszú távon sokat adott akár Közép-Európának, akár a francia, akár másfajta jogrendszerek szempontjából vizsgáljuk mindezt. Na most a kérdés nyilván az, hogy mivel tudta biztosítani ez a kialakult pénzügyi intézményrendszer a hosszú távú létét, melyek voltak a stabilizáló elemek ebben a rendszerben. Hát azt gondolom, hogy nagyon sok tényező hozható fel. Az egyik nyilván az, hogy van úgy, hogy nem csak a szakmának, hanem szakmán túliaknak is fontos az, hogy valami könnyen magyarázható legyen, könnyen hihető legyen, illeszkedjen nagyobb elméleti konstrukciókhoz, gazdaságfilozófián túli jelenségekhez. Következésképpen ez azt jelenti per pillanat nyilván, hogy hát amikor ez létrejön, ez a pénzügyi új intézményrendszer, akkor ez a társadalom vállalkozói értelmisége, azért nem ennyi nagyon mélyre ez ügyben, szóval általában azért a felsőbb rétegek, vagyonosabb rétegek számára mégiscsak egy könnyen emészthető jelenségé váljon. És akkor nyilván, hogy nem kívánom felolvasni a diát, nyilván látható az, hogy ezen kívül azért még vannak más fontos elemek, amelyek a vállalkozókra, államra, kereskedelmi szabadságra, konvertibilitásra, tőkeexportra és egyebekre vonatkoznak. Egy a lényeg, hogy ez a modell, ami itt kialakult a 19. század közepétől kezdve, ez egy normatív, értelmezhető, világos paradigmává próbált alakulni, nem próbált, szóval azzá vált. Egy a lényeg, hogy a 19. század végén gyakorlatilag ezen szabályozó rendszer, ezen működési modell mentén volt látható egyáltalán a nyugat-európai és a közép-európai pénzügyi rendszer. Na most hát az előző előadások kapcsán mondanám, hogy irigylem a kollégáimat, mert ők egy olyan világról beszélhettek, főleg ugye Kövér György témája, amikor azért olyan nagyon nagy világrengető dolgok nem történtek. Szóval, hogyha úgy Európára a 19. században, hogy a napóleoni korszak után ránézünk, akkor azért jó, volt néhány forradalom és szabadságharc, néha a poroszok meg a franciák össze, és többi. Tehát voltak természetesen mindenfajta kisebb életű csetepaték, de ettől függetlenül hatalmas világégések a 19. században általában nem nagyon fordultak. Magyarul a rendszer kiszámítható. Az egy nagyon fontos dolog, hogy a pénzügyi intézmények működése szempontjából van egy működőképes mechanizmus. Ezzel szemben, hogyha az Erodász címében jelzett 20. század első felére ránézünk, hát akkor itt minden van, csak nem a kiszámíthatóság. Én próbáltam a nagyját összeszedni annak, amit nyilván megint csak mindenki tud, hogy hát itt jött az első világháború, ami fenekestül felforgatta az egész pénzügyi modellt, eltörölte azt, megszüntette azt, ami addig egyáltalán létezett. Aztán jött a világháború utáni gazdasági megpróbáltatásoknak a rendszere, egyes országokban óriási térvesztés, hiperinflációs folyamatok, új bankok, új jegybankok létrehozásának kényszere, és a többi. Utána éppen, hogy ez véget ért, jött az újabb jelenség, immáron a pénzügyi szférából kiindulva, 29. október 24-én beütött a krach, jött a világgazdasági válság, Európában 31-től, franciáknál 35-ig, nálunk úgy 33-34-ig, szóval újfent egy óriási nehézség. Aztán utána jöttek itt mindenfajta diktátorok, és a többi ismerik a történetet. Aztán jött a második világháború, ami megint egy óriási megpróbáltatás az egész pénzügyi rendszernek. Magyarul azt akarom mondani, hogy addig, amíg a 19. században létrejöttek ezek az intézmények, működtek stabilan, világosan, leírhatók, értelmezhetők voltak, érdemes volt velük foglalkozni, pénzt lehetett vele termelni, nagyon sok pénzt, addig itt a 20. század első felében semmi nem biztos. Tehát itt olyan fajta pár évente megváltozó folyamatok vannak, amelyek hát úgy befektető elriasztó hatású pillanatok alatt. Szóval ki akar adott esetben egy olyan országban komoly bankot kialakítani, mondjuk egy nyugati pénzes ember, aki amely országban adott esetben a holnap se biztos. Ez egyik hallgatom ezt úgy képezte le nekem a múltkor, szerintem ő is hallotta valahol, hogy mostanság már csak a jövő biztos, a múlt az mindig változik. Szóval azt akarom mondani, hogy egy olyan fajta időszakot élünk át ebben a durván 50 évben, amikor azok az alapok, azok a stabilitási alapok, amelyek azért mindig fontosak az ember életébe, azok állandóan megváltozhattak. És akkor még persze van egy csomó olyan tényező mindig, amihez igazodni kell a pénzügyi intézményi rendszerek. Gazdaságpolitikához, politikai célokhoz kell alkalmazkodni, ki kell szolgálni a politikát, vagy ki van rúgva mindenki. Szóval gyakorlatilag ez a 20. század első fele, ez azért úgy igen nagy ráhatást gyakorolt természetesen erre a modellre. Tegnapi hírek után gondoltam élénkítően, hat mindenképpen, hogy egy nagy aranyhalmazt ide teszek.
Nem itt készült ez.
Akkor nézzük meg azt, hogy itt a 20. század első felében ezekre nagy kihívásokra milyen fajta lehetséges reakciók, milyen fajta lehetséges válaszok történnek. Próbálom itt az európai és a magyar hatásokat külön-külön értelmezni, de hát azt azért jelezném előre nyilván, hogy nagyon nehéz és mesterséges ennek a szép választása. Az első ilyen nagy kihívás nyilván az első világháború. Az első világháború, amely gyakorlatilag azt hozta magával a nyugat-európai országok számára, hogy finanszírozni kell a háborút. Ugye voltak ezek a hagyományos elméletek, hogy miből lehet egy háborút fizetni. Lehet abból, hogy van megtakarítva a zseppénzzel az államnak, adott esetben felhalmozott olyan tartalékokat, amelyeket erre forgathat át, adott esetben kivethet adót és a többit, de általában főleg nyugatról keletre érkezvén azt lehet látni, hogy ezek a tartalékok, ezek hamar elfogynak, volt olyan országban nem is voltak ilyen tartalékok, szóval előbb-utóbb eljut minden ország odáig, hogy fedezetlen papírpénz kibocsátással próbálja meg az ilyenfajta háborús folyamatokat valamiképpen működtetni. Na most Anglia mindenképpen iránymutató. Ahogy az angolok lélegeznek, ahogy a Bank of England lélegzik, úgy értelemszerűen az európai jegybankok is hasonlóan működnek. Amikor Anglia felfüggeszti az arany és a font korlátlan beváltását, onnantól kezdve ez egy világos lépés a többiek számára is, hogy akkor valószínűleg, ha az angolok, azok értenek hozzá, ha azok úgy csinálják, akkor vélelmezhetően más országokban is így kell csinálni. Nem az angolok voltak az elsők, de azért az angol az mindenképpen iránymutató volt ilyen szempontból. A másik, ami megint csak kikezdte az addigi pénzügyi intézményrendszer, az a hatalmas méretű áremelkedés. Természetesen ez azt hozza magával, hogy azok az pénzügyi intézmények, bankok, amelyek az állammal szorosan összefonódnak, adott esetben nagyon komoly finanszírozási tevékenységet végeznek. Például hadikönyvényt vásárolnak. Adott esetben lebonyolítják azokat az üzleteket, amiket az állam rájuk bíz. Hatalmas kereskedő cégekkel kerülnek kapcsolatban, akik a hadsereg beszerzéseit próbálják meg valamiképpen mozgatni. Tehát a háborúhoz felfűződő intézmények, azok általában kiemelkednek a rendszerből, míg azok, amelyek lokális finanszírozással helyben próbálkoznak valamiképpen, hát azok meg általában lemaradnak ebben a versenyfutásban. Nyilván látható az is a diáról is, hogy ez a rendszer megbont mindent, megbont olyan fajta hagyományokat, amelyek a költségvetési egyensúlyhoz kapcsolódnak. Nyilván tudják, hogy Angliában az első világháború előtti időszakban olyan költségvetést, ami eleve hiányt jelentett volna be, olyat nem lehetett beterjeszteni, mert azt, aki ezt beterjesztette volna, már ki is rúgták volna. Szóval gyakorlatilag állandó egyensúlyban gondolkodtak, tehát a hagyományos közgazdasági elveknek megfelelően. Most a háborúban óriási finanszírozási nehézségek jelennek meg mindenhol. Természetesen a pénzintézményeknek, államnak gondoskodnia kell arról, hogy ez valamiképpen azért működőképes maradhasson. Hogyha a magyar vonatkozásokra tekintünk, azért mindig vannak specialitásaink, jó? Tehát nem vagyunk annyira másolók, de az alapok azért hasonlóak. Gondolom világos az, hogy Közép-Európában az államoknak mindig nagyobb gazdasági és politikai és mindenfajta egyéb szempontból vizsgálva mindig nagyobb szerepe volt egy társadalom működésének megszervezésében, mint Nyugat-Európában. Ma is sokkal nagyobb értelemszerűen. Ez a németes, osztrákos, magyaros modell itt Közép-Európában általában azért a nyugatihoz képest kevesebb szabadságjogot adott az egyénnek, az individumnak, és sokkal több állami funkciót vállalt fel. Ez egy kialakult, nagyon régóta meglévő jelenség volt, és a 20. század első felére természetesen ugyanígy teljesen világosan jelentkezett. Itt a kormányoknak a beavatkozása például a jegybank működésében sokkal egzaktabb, tehát egész egyszerűen minden további nélkül a kormány áterültethet olyan törvényt, amely egyszerűen újraírja a jegybank és az állam, tehát a kormányzat kapcsolatát, és innentől kezdve az, amit korábban hallhattak, hogy az állam nem vehet fel a jegybanktól közvetlenül hitelt, az innentől kezdve gyakorlatilag nem igaz. Következésképpen a háború alatt ez felül vagyon írva, és akkor egészen egyszerű szoros kapcsolatok jelennek meg a rendszerben. Ugyanilyen elem volt egy kemény, koncentrált állami beavatkozás, a nagyon gyűlölt pénzintézeti központ, ezt nagyon-nagyon utálták az egyes kereskedelmi bankok, amely gyakorlatilag ekkor még főleg ilyen organizátori tevékenységet töltött be, de később a 1930-as években már egyfajta felügyeleti szerepben is tetszelgett, következésképpen igen erős állami rámhatást gyakorolhatott az egyes kereskedelmi banki intézmények fölött. A helyzet nem volt túlságosan rózsás. Ha a későbbi Magyar Nemzeti Bank létrehozójának elnökének az egyik írásából szedtem ki néhány adatot, ő azért mégis egy releváns hozzáértő szakember volt ebben a korszakban. Nyilván látható az, hogy a világháborús időszakban azért a bankjegyforgalomnak a nagysága és az aranytartalék egymáshoz képest fordítottan arányosan változott, szóval gyakorlatilag arról beszélek, hogy egy olyan fajta rendszert lehet megfigyelni, ahol óriási terhek jelennek meg minden társadalmi szereplő oldalán, ugyanakkor pedig azok a tartalékok, amelyek valami fajta reorganizáció, újraszerveződésnek a lehetőségét adnák, azok meg lassan-lassan hatottak. Aztán minden rossz véget ér egyszer. Vannak országok, ahol lassan ér véget, de azért joggal lehet arra számítani, hogy előbb-utóbb változnak a rendszerek. Ez a keresgélés útja lesz a háború után, amikor nem csak a magyar pénzintézmények keresgélték az utat, a kilábalás lehetőségét, a fejlődés lehetőségét. Volt szerencsém helytörténeti kutatások Pécs, Kanizsa és Kaposvár monográfia írása kapcsán megnézni azt ilyen dél-dunántúli város, nagyvárosok esetében, hogy hogyan reagáltak, hogy mit beszéltek, hogyan gondolkodtak ebben a korszakban különböző vállalkozók, cégek, akár pénzintézmények. Mindenhol általában az államtól való helyzet megoldást várt. Tehát az világos volt, hogy a kis halak, a kis cégek, egyes jelenségek nem fogják a rendszer fő problémáit megoldani. Itt egyfajta ilyen rugalmas alkalmazkodást próbáltak hosszú távon megvalósítani. Tessék megnézni adott esetben, hogyha olvasgatják a szöveget, hogy mennyi minden változik. 1920-ban ugye hiperinflációs folyamatok voltak már Magyarországon. Jön egy közgazdász professzor, értelmiségi pénzügyminiszter, ezek rövid idejek szoktak pénzügyminiszterek lenni, akinek van egy deflációs javaslata, és ez arról szól általában, hogy akkor egy vagyonváltsággal, különleges adókkal leszűkíteni a pénzmennyiséget, és egy stabilabb értékrendszer valamiképpen kialakítani. Na, hegedűs repül. Jön egy másik fajta kísérlet, ami már egy ilyen irányított inflációs modellel próbálkozik, ahol valorizálatlan hitelekkel próbálnak meg életet lehelni a gazdaság működésében. Aztán jön a kötelező népszövet, a kívülről jövő kényszer, a szanálási kötelezettség, a népszövetségtől való kölcsönfelvétel lehetősége. Másfél évet talpal a magyar miniszterelnök, amire ki tud csiholni valamit a népszövetség képviselőiből, hogy ebből legyen valami fajta stabilizációs forrás. 24-re feláll az MNB, 26-ra már normálisan tud működni a magyar pénzügyi rendszer, új pénz van forgalomba, 27-től gyakorlatilag, és újra van 2-3 éve a magyar kereskedelmi bankoknak arra, hogy tisztességesen, üzletszerűen, normálisan tudjanak működni. A lakosság szenved közben, mert az életszínvonal javulás azért nem nagyon történt ebben az országban abban az időben, de ettől függetlenül az látható volt, hogy újra indul a pénzügyi működési rendszer, és aztán utána persze megint jön valami, aminek nem kellett volna jönni. Ha ugyanezt megnézzük egyel arrébb, akarom mondani a nyugat-európai térségben, akkor ott is azt lehet látni, hogy útkeresés ott is van, bőségesen. Tehát azért nem annyira egyszerű a helyzet, mint ahogy az ember azt gondolná, hogy egy győztes nagyhatalom, mondjuk egy Anglia, egy Franciaország esetében fantasztikus lehetőségek nyílnak, szó nincsen róla. Itt is újfent az iránymutatás, az angol pénzügyminiszter, Winston Churchill volt az, akkor még nem volt Sir, csak pénzügyminiszter. Szóval aki 25-ben úgy gondolta, hogy hát sokféle, őt parafrazeálom, jó? Tehát nem idézem, csak úgy fagyjából, amit leírt az egyik írásán, hogy hát igazából azt, amit itt a modern közgazdászok javasolgatnak, hát azt nem tudjuk komolyan venni, mint gazdaságpolitikusok, mondván, hogy ez egy nem kialakult rendszer. Egy dolgot ismerünk, a régi aranystandard modellt, mert az hajdan működik. És jön egy olyan fajta nézetrendszer, hogy akkor megoldás, akkor egy olyan logika mentén történhet, hogy ismertünk egy jó modellt, volt egy háború, kimozdította ezt a pénzügyi rendszert a jó modellből, de vége a háborúnak, győztünk, angolok, ugye? Tehát vissza lehet térni a régi modellhez. De igen, csak a világ megváltozott közben. Tehát egy régi modellt, egy teljesen másképp szerveződő 20-as évekbéli világgazdasági rendszert, adott esetben nemzetközi nagypolitikai rendszerben, egy hajdani, jól működő pénzügyi modellt újraéleszteni, ez nem biztos, hogy a legjobb megoldás. De ezt ismerték. Ezt ismerték, ennek volt leírt szövege, ezt lehetett megtanulni, ezt tanították az egyetemen, a Királyi Akadémiai Társaságban is erről volt szó. Szóval gyakorlatilag mindenhol ez volt az, ami egyáltalán többiek számára egyfajta működő lehetőséget jelentett. Erősítette ezt persze az, hogy 1925 és 29 között a nyugat-európai térségben, de főleg az Amerikai Egyesült Államokban hihetetlen gazdasági fejlődés megy végben. Évi 4-6%-os gazdasági növekedési időszakról beszélünk. Fantasztikus lehetőségek, kérem szépen, külön női autót gyártottak már a Baby Austin-t és a többi, egyszemélyes női autókat hoztak létre. Lehetőség volt arra mondok egy ilyen randa példát, jó? Nem kell a mára vonatkoztatni, hogy egy középiskolai tanári fizetésből 2 darab női autót meg lehetett vásárolni egy év alatt, tehát egy évnyi nagyságrendből. Szóval ezt meg hazafelé tessenek átszámolni, hogy ez hogyan néz ki. De az biztos, hogy azt lehetett gondolni, hogy akkor fantasztikus lehetőségek vagynak, óriási tőzsdei részvényárfolyam emelkedés, ilyen klasszikus hosszok. Szóval egy a lényeg, hogy azt lehetett gondolni, hogy akkor ez egy nagyon gyorsan fejlődő rendszer, annak meg nincsenek határai. Kiderült, hogy vannak, természetesen vannak. 1929. október 24-én egy óra alatt a Wall Street 3 alatt a New York-i értéktőzsdén nagyjából 12 millió részvényt adnak el, annyit, mint korábban 6 hónap alatt. Aztán 29-én megtornják még 4 millió, akkor már 16 milliót adnak el. Óriási tőzsdekrach jelenik meg a világgazdaságban. Ezek a hatások nem állnak meg a tőzsdén. Már az első nap becsődöl a Wall Street 3 és a Wall Street 11 között lévő három nagy tőzsdebank, irdatlan nagy épületek, hozzáteszem. A három tőzsdebank arra volt hivatva, hogy kiszolgálja a tőzsdei működés, valamiképpen itt kezdődik. És aztán folytatódik ez a menet azzal, hogy gyakorlatilag a következő pár évben egyre mélyebb reálgazdasági válság jelenik meg mindenhol. Ezt a bankok sem élték túl. Bankok sem élték túl, nyilván látható, hogy 1931 elejére az amerikai bankoknak durván egy negyede az elpusztult. Szóval az úgy, ahogyan volt, megszűnt, legalább a maradéknak a fele nagy nehézségekkel működött. Azt is lehetett látni, hogy itt egy paradigmaváltásra van szükség, mert a hagyományos eszközök, a hagyományos módszerek, az önmegtisztulás lehetősége, a piaci automatizmusoknak a rendszere nem tudja újraéleszteni a rendszert. Nem fognak ezek a pénzügyi intézmények úgy működni, mint korábban, vagyis valami fajta központi beavatkozásra van szükség. Na erre köllött valami közgazdasági magyarázat, és hát azt nyilván mindenki tudja, hogy jóval később, de a ekkor már tanulmányokban ismert Keynesi elvek segítettek azon, tehát jóval később monográfia szerűen megjelen meg, ugye 36-ban fog megjelenni Keynesnek a munkája, de a tanulmányait a 20-as évek végén, 30-as évek elején már ismerték, tehát azok az elvek segíthetnek valamit a rendszerem. Keynes személyesen jár például Roosevelt beiktatása után az elnöknél, próbálta megmagyarázgatni azt, hogy mi az ő elképzelése itt az új fiskális és monetáris rendszer működéséről. Aztán, amikor utána ki kellett menni a sajtótájékoztatót tartani, hogy mi voltak, mindenfajta kérdéseket tettek ott a rakoncátlan újságírók, és akkor Keynes elkövette azt, hogy azt mondta, hogy hát kicsit okosabbnak képzeltem az elnöküket. Többet nem hívták Amerikába, tehát gyakorlatilag legfeljebb már csak diplomataként ment. Tehát lassan igazodott, még a világ nagy hatalmak is lassan igazodtak hozzá ez az új rendszerhez. Nem állt meg a folyamat, valamennyien tudjuk, 31-ben Ausztriában, májusban, 31 júliusában Németországban, majd 31 júliusában a német nehézségek bejelentése után egy nappal Magyarországon is. Azt az eufémisztikus megjegyzést tette az MNB, hogy háromnapos bankszünnapot, nem akarták azt mondani, hogy gyerekek csőd van, szóval háromnapos bankszünnapot rendeltek el, és utána ugye 5%-ot, később augusztusban még 5%-ot, tehát 10%-hoz hozzá lehetett jutni azokból a betétekből, amelyek éppen ott lefagyni látszottak. A kérdés az, hogy mi fogja a rendszert megoldani. Az angolok hihetetlen technikákat tudtak kitalálni. Írom itt a lap közepén a John May féle jelentést, volt szerencsém úgy élőben látni, szóval az angol konzervatívék úgy gondolták, hogy a megoldás az, hogyha létrehoznak egy bizottságot, minden létrehoznak egy bizottságot, viszont ott ugye az a dolognak a lényege, az angol erkölcs, az angol etika úgy szólt, hogy ha létrehozunk egy bizottságot, a bizottság csinál valamit, lead egy jelentést, akkor onnantól kezdve a kormányzatnak kutya kötelesség ezt betartani. Ez olyan, mint az orvosi konzilium, hogy nem kell konziliumot kérni, de ha kér az ember, akkor a konzilium javaslatát az illik mégiscsak alkalmazni. Na most ez a mély jelentés is azt mondta, újfent tanárok ellen fogok magyarázni, szóval, hogy gyerekek, el kell fogadtatni a társadalommal, hogy nincsen pénz, csökkenteni kell a költségvetési kiadásokat, 10-20%-ot le kell faragni a közalkalmazottak béréből, egész egyszerűen nem tudjuk finanszírozni, úgy agyon van, de ott van egy de, és most jön a szépség a dologban, azt is mondták, hogyha a gazdaság állapota javul, ha a gazdaság állapota javul, akkor kamatostul fogják az elvont pénz visszafizetni. És 1936-tól megindul az elvont fizetések visszafizetési gyakorlata. És 1941-ben is fejeződik. Tehát azt akarom mondani, hogy egy olyan fajta hihető, hihető rendszert hoztak létre, hogy tudatosították a társadalommal, hogy nagyon nagy problémák vannak, és a megoldásban valamiképpen szeretett bevállalni. Bele fogok vélni. A magyarországi megoldások természetesen, akár csak itt előbb is hallottuk a angol és a német variánsokat, némileg különböztek attól, ami a nyugat-európai rendszerben megfigyelhető. A bank szempontból vizsgálva természetesen egyfajta koncentrációs folyamat, felvásárlási folyamat, fúziós hullám és a többi megfigyelhető ebben a korszakban. Mégis azok a munkák, amelyek önmagában a válság alatti banki változásokat elemezgették, akár hitelbankról van szó, akár az összefoglaló munkákról, Tomka Béláról, egyebekről, mégis azt emelik ki korabeli források, statisztikák alapján, hogy olyan méretű bankválság, bankcsődrendszer, mint adott esetben mondjuk Németországban vagy Ausztriában, Magyarországon nem következett. Itt egy nagyon óvatos jellegű pénzügyi intézményi modell jött létre. Nálunk ilyen 17%-a szűnt meg az intézményeknek, ez messze jobb arány volt, mint máshol. Ráadásul nálunk nem igazából a nagyok szűntek meg. A nagyok inkább túlélt nehézséget élén, persze állami segítséggel, egyebekkel. A nagyok inkább túlélték, és sok kicsi, rossz pozícióban lévő intézmény ment csődbe ebben a korszakban. Viszont kialakult azért egy olyan szokás is, aminek a gyökerei már a 19. században megvoltak, itt nagyon erősödtek, és máig megvannak. Magyarul arra utalok, hogy a helyi pénzintézmények, és volt alkalmam látni sok ilyen kis helyi pénzintézmény működését, szóval a helyi pénzintézmények nagyon szorosan mindig összefonódtak azokkal a települési, főleg városi, nagyvárosi vezetéssel, amelyek nagyban számítottak mindig a helyi pénzintézmény pénzére. Mondok egy ronda példát, mondjuk Nagykanizsa város finanszírozása nagyrészt úgy történt, hogy a nagykanizsai takarékpénztár, 1845-ös, nagyon régi takarékpénztár, hogy a nagykanizsai takarékpénztár által finanszírozták a várost. Igen ám, csak hogy a nagykanizsai takarékpénztár vezetésében mindig benn volt a polgármester, ezen kívül mindig benn volt a különböző városi tisztviselők közül jó néhány, aztán ezek nagyon ritkán cserélődtek ráadásul, szóval egy a lényeg, hogy ez az urambátyám világ, szóval egy ilyen rokonok rendszer, úgy mindenestül, ez az urambátyám világ, ez azért nagyban egyfajta ilyen stabilizáló erőt is jelentett. Egyrészt lefogta bürokratíve a pénzintézmény működését, de hosszú távon nagyon stabilan tartotta, azért, mert a város az egy jó adós, tudjuk ezt sok városról. Szóval a város egy jó adós, általában mindig kifizeti az adósságát, ha nem fizet, akkor adott esetben tud egyéb típusú megoldásokat találni arra vonatkozóan, hogy a bank az ne járjon nagyon rosszul, főleg, hogyha a városvezetők itt vannak a bankban, hát vannak ennek ilyen összefonódó rendszerei. Aztán jött a második világháború. Hadd ne mondjak róla semmit. Amikor írtam ezt a diát, akkor pont azt gondoltam, hogy igazából az első világháborút át is másolhatnám, hogy ilyen munkakönnyítés színszó alatt, hiszen semmi olyan klasszikus újdonság nincs a dologban, ami nagyon-nagyon megkülönböztetné, főleg a banki működést az első világháborús folyamatoktól, ami nyilván kicsit más ebben a rendszerben, hogy itt tudatos népirtás folyik. Következésképpen egy Közép-Európa országaiban a mindenki által ismert etnikai kiszorítósdi, a zsidóság kiirtása, a pénzintézményekből, kereskedelemből való kiiktatása, az egy ilyen politikai programmá vált, meg is valósult következésképpen a magyarországi pénzintézményekben nyilván felülreprezentált etnikai csoport nyilván nagyon rosszul jár ebben a folyamatban. Szóval embertelen tevékenységről beszélek, félreértés ne essék, de hát valamennyi ismerjük ennek a folyamatát. Az is egy világos jelenség, hogy a nyugatihoz képest itt a háborús években a jegybank teljes kiszolgáltatottságban volt. Tehát azt csináltak bele a kormányok gyakorlatilag Németországban és Magyarországon is, amit akartak. Törvényi felhatalmazás nem nagyon körülött szinte semmi ez. Bármit meg lehetett oldani. Olyan, mint ha, amikor 1917 végén a Lenin fiúk bemennek a moszkvai állami bankba, és hát ugye nem felvásárolják a részvényeket, hanem elviszik a részvényeket. Tehát ez egy másik fajta megoldás. Itt is gyakorlatilag egy ilyen erőszakos típusú jelenségről beszélek. És az utolsó megjegyzésem az újjáépítésre, a pénzügyi intézmények újraszabására vonatkozik. Nyilván valamennyien tudjuk, 44 nyarán egy amerikai kisvárosban, ebben a hotelben, amit itt lehet látni, Bretton Woodsban, egy rakás szövetséges ország arról tárgyal, hogy a háború után milyen pénzügyi intézményrendszert hozzanak létre, hogyan lehet biztosítani a demokratikus szabadságokat, a legyőzött országokban is, és ennek milyen intézményrendszer kifejeződése legyen. Természetesen amerikai és angol szász, amerikai és angol javaslatok mennek be. Ők dominálják ezt a rendszert, az új intézmények felállítását, tehát a Világbank és a Nemzetközi Valuta Alapnak a létrehozásáról beszélek. Ekkor még nem Világbanknak, hanem Nemzetközi Fejlesztési és Újjáépítési Banknak hívták, csak későbbet, ugye a 60-as évek végén a Világbank csoportja elnevezés. Egy a lényeg, hogy egy olyan fajta modellt alakítanak ki, amely hosszú távon igazodott a háború utáni gazdasági változásokhoz, igazodott ahhoz, hogy a demokratikus szabadságokat biztosítani kell mindenhez, igazodott ahhoz, hogy vélelmezhetőnek követői leszek. Egy a lényeg, hogy újra stabil rendszer jön létre, egy amerikai dollárstandard rendszer, a dollár aranypénz, tehát a Gold Reserve Act, tehát az amerikai fiskális törvény óta, 34 óta, egy uncia arany az 35 dollárral egyenértékes, ez 71-ig így is marad. Tehát egy stabil világvaluta melletti hosszú távú gazdasági növekedés lehetősége jön létre pénzügyi szinten, és azok az országok, amelyek ebben részesülnek, nyilvánvalóan tudtak is élni ezekkel a előnyökkel, ezekkel a lehetőségekkel. Köszönöm szépen a figyelmet!
Nagyon szépen köszönjük Kaposi Zoltán előadását, fogadja röstelkedésemet az idő jelzéséért. Higgy el, hogy nagyon szívesen hallgattam volna még ezt a remek fejtegetést, miközben azt számolgattam, hogy a fizetés csökkenésem kamatait majd mikor, és milyen mértékben lehet majd visszacsatornázni megfelelő rendszerekbe.